Turay Tünde, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatásokat végzett Arad megyében is, illetve a Bánság területén. Mire irányultak ezek a kutatások?
Az intézetben fut egy nagyobb projekt, amelyben 3-3-as határt vizsgálunk meg. Az egyik Ukrajna-Románia-Magyarország találkozási pontja, a másik Ausztria-Szlovénia-Magyarország, és a harmadik a Szerbia-Románia-Magyarország 3-as határa és a köré rendeződő települések. Én főként ebben az utóbbiban végeztem kutatást 2-3 másik kollégámmal együtt. Most tavasszal végeztünk egy ilyen kérdőves felmérést mindegyik terepen. 4-4 települést néztünk meg Romániában, Magyarországon, Szerbiában. Ezeknek az anyagait hasonlítjuk össze, és tulajdonképpen azt vizsgáljuk meg, hogy ezek a geopolitikai határok, amelyek egy felső intézkedés hatására kerültek adott helyre, milyen hatással vannak az ott élő emberek hétköznapi életére, akár kulturális szempontból, akár gazdasági, akár társadalmi megközelítésből. Azt nézzük meg, hogy ők hogyan válaszolnak erre a helyzetre, hogy itt van egy határ, hogyan építik be az identitásukba, hogyan pozícionálják magukat ezzel szembe, illetve hogyan járnak át rajta, milyen új régiók szerveződnek, hogyan szerveződnek ezek az emberek újabb egységekbe azáltal, hogy a határok jellegei például változnak.
Nagyon sokáig ez a régió, ez a jelenlegi román-magyar-szerb hármas határmenti térség gazdaság történelmileg egy egységes egész volt, egyszerre tudott fejlődni, lüktetni, aztán a határok a új meghúzásával bizonyos települések, amelyek központi szerepet játszottak, a perifériára szorultak. Érezhető egyfajta törés a települések, az egyének, a családok életében? Esetleg milyen hatással volt ez a néphagyományokra, a népi kultúrára?
Egy jelentős törés érezhető. Az biztos, hogy amikor a határokat meghúzták, az teljesen váratlanul érte őket. Utána még egy ideig át tudtak járni, ugyanis ingatlanjaik voltak a határ másik oldalán, földművelni jártak át, mindhárom irányba átjártak, Szerbiába, Romániába, Magyarországra. Aztán, amikor kezdett nekik így világossá válni, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, tehát nem egy átmeneti állapot, akkor egymás között elcserélték az ingatlanjaikat, vagy eladták, és akkor stabilizálódtak a meghúzott határokhoz viszonyítva, és akkor megindult egy szétfejlődési folyamat, ugyanis itt volt egy vasfüggöny mindegyik irányban végül is. És kezdődött valamiféle nyitás a 90-es évektől, de ez is egy folyamatos nyitás. Itt rögtön volt egy délszláv háború, ami megint megakadályozta, hogy újra rendeződjenek régiók, illetve bizonyos szempontból serkentette, mert beindult egy elég intenzív gazdasági interakció a határokon átnyúlóan. Ez formális, informális gazdaság is volt egyben, és aztán folyamatosan nyitottabb, átjárhatóbbá váltak ezek a határok, de mégsem válnak légneművé, mert nagyon jól megfigyelhető a mi kutatásaink, hogy ahol van a határátkelő, vagy ahogy megnyitnak egy határátkelőt, mint például Csanádon a 2000-es években, rögtön intenzívebbé válik a határátjárás, a kapcsolatok jobban lemennek a mikroszintre, mert van az a mezoszint, amikor polgármesteri meg kultúr otthon vezetője szervezi, vagy egy pap, tehát egy vezető egyéniség szervezi, és mennek kulturális események, de beindul egy ilyen spontánabb is, amikor az emberek csak beülnek az autójukba és átmennek. Itt válik igazán életszerűvé a kapcsolattartás, de ez egy hosszú folyamat. És azt is megnézzük, hogy az etnikumonként hogyan tér el, ki milyen irányba érdeklődik. A Szerbia irányába az érdeklődés lényegesen kisebb, nyilván nehezebben is átjárható, a határ kevesebb határátkelő van. Ez igaz a romániaiakra is, meg a magyarországiakra is, hogy Szerbiába kevésbé mobilak. A szerbek, azok a szerb kisebbségi Magyarországon és Romániában is, akik inkább mennek, de mondjuk ami érdekes, hogy a romániai szerbek intenzívebb kapcsolatot tartanak a magyarországi szerbekkel, mert valahogy mégis megközelíthetőbb számukra, és deszk nekik egy olyan bázis jelent, ahonnan feltöltődnek, kevésbé Szerbiából. Megnézzük, hogy hogyan mutatkozik meg például a bolgárok esetében az érdeklődés, melyik irányba a roma népesség, amíg meglévő kicsi német népesség milyen irányba érdeklődik, az erdélyi magyarok, hogyan érdeklődnek a magyarországi magyarok, hogyan fordulnak a határ felé. Azt látjuk, hogy a legkevésbé mobilak a magyarországiak. A romániaiak sokkal inkább mozognak minden irányba.
Ezeken a háromoldalú találkozókon az figyelhető meg gyakran, hogy a közös nyelv a magyar. Ez segítheti a közeledést, vagy egyfajta idézőjelben mondott visszarendeződést ebben a térségben?
Nem feltétlenül mondanám azt, hogy a magyar a közös nyelv. Például a romániai oldalon nem feltétlenül a magyar közösségek vannak a legközelebb a határhoz. Mondjuk Csanádon van egy magyar közösség, de nem az a többség. Óbébán is van egy magyar közösség, de egyáltalán nem a többség. Tehát, hogy nem feltétlenül a magyar a közös nyelv, inkább azt látom, hogy van egy ilyen nyelvi gazdagság, hogy valahogy ilyen nagyon vegyesek ezek a kommunikációk. A szerb is lehet bizonyos esetben egy közvetítő nyelv, főleg olyan esetekben is, amikor vannak polgárok, szlovákok is jelen, akkor a szláv nyelv az egy ilyen kézenfekvőbb közös nyelv, de megoldják, valamilyen szinten értenek egymás nyelvein, és nagyon rugalmasan alkalmazkodnak ehhez a multikulturális és több nyelvű közekhez.
Én a magyarországi románok néphagyományairól tudok beszélni.
Martin Nagy Emília, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum munkatársa.
Sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy élő néphagyományok nem nagyon vannak, ugyan néphagyományoknak több rétege van, azok, amelyek élő néphagyományok, azok, amelyek valamilyen mesterséges formában maradtak fönn, és azok, amelyeket felújítottak, és valahogy visszakerültek az adott közösségek hagyományai közé.
A gyulai románság mennyire ragaszkodik identitásához, anyanyelvéhez, kultúrájához?
A gyulai románság és a magyarországi románság nem tekinthető egy komplex közösségnek. Természetesen vannak olyan közösségek, mint a békés-megyei román közösségek, beleértve Gyulát is, ahol erős az identitás, sajnos a Hajdú-Bihar megyei részeken már kevésbé. Ennek sok társadalmi, politikai és egyéb történelmi oka van.
Az anyaországgal milyen a kapcsolat?
A 90-es évektől az anyaországgal egyre jobb a kapcsolat, főként azért, mert a román állam, a román kormány is egy kicsit pozitívabban vagy segítőbben áll hozzá a magyarországi románokhoz. Másrészt azért, mert lehetőség volt arra, hogy kialakuljanak olyan emberi, személyi, szakmai kapcsolatok, amelyek által ez a kapcsolat erősödik. Ilyen például az aradi kapcsolat, ami múzeumunknak már több évtizede van kapcsolata az Aradi Múzeummal, 5 közös fárprojektet csináltunk közösen, részt veszünk egymás konferenciáin, és kiállításcsere, kiadványcsere ezekben nyilvánul meg. Mékerék az én kedvelt szülőfalum, az egyetlen olyan román település, ahol hát az utóbbi évekig teljes egészében románok lakták. Az utóbbi időben megfigyelhető a Romániából való áttelepülés, vagy úgy, hogy odaházasodnak, vagy úgy, hogy odajöttek dolgozni, és ott maradtak, vagy úgy, hogy diákként Magyarországra kerültek a romániai románok, és utána letelepedtek ott. Tehát két román réteg él most Mékeréken, a tőzsgyökeres őshonos románok, illetve az áttelepültek.
Egyfajta vérfrissítést is jelent a helyi román közösségnek, az őshonos román közösségnek.
Igen, ez kezdetben nem volt azért konfliktusmentes, ugyanis a helyi románság közös gyökerekkel rendelkezik, közös történelmi múlttal, szinte mindenki mindenkinek rokona, mindenki mindenkit ismer, és ehhez képest betelepült egy olyan most már közösség, amelyik Románia több területi különböző időpontokban más okokból érkezett oda. Nyilvánvalóan a helyi román közösség a tájnyelvet beszéli, míg a betelepültek azok egy irodalmi románt, de amennyire én tapasztalom és a kutatásaim is azt mutatják, hogy valóban vérfrissítésnek számít, beilleszkedtek és teljesen harmonikusan működik ez az együttélés ott. Az utóbbi években, mivel van ez a lehetőség, hogy magyarországi román diákok egyre többen tanuljanak itt Romániában, felsőoktatási intézményekben, ezzel a lehetőséggel nagyon sokan élnek, tehát ilyen értelemben időszakosan sokan élnek Romániában, de ezek általában visszatérnek. És ez is nagyon fontos, hogy ők utána egy olyan nyelvi tudással érkeznek, ami az adott közösségbe utána pozitívan hat.
Milyen ma románnak lenni Magyarországon?
Aki komolyan éli románságát, annak mindig jó volt Magyarországon románként élni. Az utóbbi időben pedig úgy gondolom, hogy még inkább, mert sokkal szabadabb világ van, mivel megvannak ezek a romániai kapcsolatok, tehát semmi nem akadályozza őket abban, hogy a románságukat megéljék. Ugye rengeteg intézményük van, heti lapok, országos önkormányzat, helyi önkormányzatok, román szövetség, gimnázium, gimnázium, általános iskolák. Az pedig, hogy nagyon sokan kettőt identitásúnak vallják magukat, az szerintem egy teljesen természetes dolog, bár sokan mondják, hogy ez abszurditás, mert valaki nem lehet egyszerre magyar és egyszerre román, viszont az a különbség ugye egy romániai román meg egy magyarországi román között, hogy a magyarországi románok Magyarországon a magyar kultúra keretében szocializálódtak, így a magyar kultúra hatása sokkal jobban elfogadott és sokkal jobban érvényesül az ő körükben.
Andúl György, a békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója, a szlovák tájházak, tájházrendszer jelentőségét mutatta be.
Békés megyében is nagyon gazdag a szlovák tájházaknak a rendszere, de inkább magyarországi viszonylatban. Magyarországon 19 megyéből 11 megyében élnek szlovákok, és ebben a 11 megyében mindenhol létezik szlovák tájház. Hát a legtöbb az természetesen azért Békés megyében vannak, már azért is, mert hogy a szlovák nemzetiség Békés megyében, meg Nógrád megyében ér legkoncentráltabban, de inkább Békés megyében. A tájház hálózatból Nógrád megyét emelnénk ki, Pest megyét és Békés megyét, ahol legtöbb van. Az országos szlovák önkormányzat 2002-ben, hogy megsegítse ezeket a tájházakat, illetve néprajzi gyűjteményeket, létrehozott egy gazdasági társaságot. Ez egy új forma, amivel tudja támogatni ezeket a néprajzi gyűjteményeket. És a támogatás ezt nem csak szellemi formában értjük, hogy szakmai segítséget nyújtunk, hanem anyagi támogatást is tudunk nyújtani ezeknek a tájházaknak, amelynek a száma most Magyarországon mintegy 60, de a számuk egyre növekszik.
Van olyan is a tájházak között, ahol be is mutatják az érdeklődő csoportoknak, esetleg gyerekeknek ezeket a néphagyományokat?
Igen, hogy a szellemi kulturális örökség megőrzése a jelenünkben most már egyre fontosabbá válik, és természetesen, hogy mindig arra törekszünk, hogy ezekben a néprajzi gyűjteményekben ne csak magát a tárgyi kultúrát mutassuk be, hanem megmutassuk a szellemi kulturális hagyományokat is, hogy ami jellemző volt a településre, azokat a népszokásokat, azokat a gasztronómiai hagyományokat, amik a településen voltak, ezeket mind-mind mutassuk be, és nem csak a fiatal generáció számára, hanem az odalátogatóknak is.
A tájházakban a tárgyi emlékeknek a gyűjtése mai napig is folyik?
Ez egy nagyon érdekes folyamat, mert ezeknek a tájházaknak, illetve a néprajzi gyűjteményeknek a döntő hányada az 1970-es években jött létre. Akkor kijött egy múzeológus, segítette megcsinálni ezt a gyűjteményt, hogy szakmailag szép legyen, megcsinálták a gyűjteményt, és akkor egy ideig ott állt ez a dolog. Nagyon érdekes, amikor rájönnek az emberek, a lakosság, hogy mennyire fontos bemutatni a tárgyi kultúrát, illetve a szellemi kultúrát az adott településeken. Egyre több tárgyat hoznak be, mindig, hogy van még neki otthon egy fényképe, vagy például most ugye, hogy a első világháború kapcsán a 100. évfordulóra emlékezünk meg, mindenkinek van otthon valami első világháborús emléke, ami tányérja, ahol az uralkodókat ábrázolja, vagy van például, amit eldugott régen a szurony, beleszúrva a falba, a kamrába. Ezeket mind-mind kezdik behordani a tájházakba, illetve ezekbe a néprajzi gyűjteményekbe, és pedig azért, hogy ezt tényleg közkincsé tegyék, és mindenki számára láthatóvá váljon.
A kívülálló, a nem szlovák ember, ha szlovákokról hall, akkor lehet, hogy a strapacska jut eszébe, vagy a Békésben a kolbász, Nagylakon az aranygaluska, de nem csak ezzel járultak hozzá ezeknek a térségeknek az értékéhez a szlovákok.
Természetesen nagyon sok mindennel. Ez a közös együttélés, ilyen szimbiózisban éltek. A legjobb példája erre Magyarországon talán Békés megye, ahol a magyarság mellett minden nemzetiség megtalálható. Németek, románok, szlovákok, szerbek, cigányok, mindenfajta náció megtalálható, és békességben éltek egymás mellett, és tulajdonképpen egymás kultúráját erősít. Tették. Ugye egymás kultúrájából átvettek elemeket, azokat az elemeket vették át, amiket ők is tudtak használni, ami értékes volt. Ugye, és ezek a kulturális elemek is, ami értékes, az megmaradt. Némelyes azért már feledésbe merült, hogy a szlovák elem, román elem vagy magyar elem.